tanidék, a zsidókhoz írott 9. részéből olvasom a 24-től a 28. versét. Mert nem emberkét alkotta szentébe, az igazi képmásába mente Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk, nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével, mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idő végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre.
Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Mindenki tudja, hogy miért vagyunk ma itt. Azért, hogy Jézus földi életének a végéről emlékezzünk. Kezdjük meg egy rövid imádsággal. Istenem, kérlek, hogy hadd emlékezzünk rólad, hadd dicsérjük a te halálodat, és kérlek, Uram, hogy hadd legyen hála a szívünkben, hadd érthessük meg, hogy ez milyen nagy dolog, amit te véghez vittél ott a keresztben. Kérlek, Atyám, hogy áld meg a szívét, és szólj hozzánk, nyisd meg a fülünket, és nyisd meg a szíveinket. Amen. Jézusnak a halála a kereszténység egyik legfontosabb tanítása. Ez egy olyan dolog, amit mindenki kívülről tud. Még azok is, akik nem járnak templomba, vagy nem kaptak vallásos nevelést, valamiért ezt mindenki tudja. Ez az üzenet pedig az, hogy Jézus meghalt a bűneinket, feláldozta önmagát, ahogy olvastuk, bement a szentélybe, feláldozta magát értünk, és áldozatával eltörölte a bűnt. A héten Sanyival színházban voltunk, és a forrai diákok adtak elő egy darabot. És nekem végig az az érzésem volt, hogy látom, hogy mi történik, hallom, sőt értem is, hogy mit beszélnek, de valahogy nem áll össze a kép. Tudom, hogy melyik szereplő kicsoda, hogy mit csinál, de hogy miért csinálta, azt nem tudom, fogalmam sincs. És szerintem van, hogy így vagyunk a keresztény ünnepeinkkel is, a húsvéttel, vagy akár az egész kereszténysége, hogy felolvassuk az igéket, és beszélünk róluk, magyarázzuk őket, de valahogy nem áll össze. Mert nagyon sok irányba el tudunk menni. Fel is írtam magamnak is pár dolgot, amit készültem, hogy a lekcióból, vagy akár ebből a textusból mennyi irányba el lehetne menni, hogy Jézuson, amikor megfekítették, vajon volt-e ruha, vagy teljesen mesztelen volt, vajon mi a nőknek ebben a történetben a szerepe, mit jelent az eset, mit jelent a szivacs, a tövis korona, stb. De ezek olyan részletek, amik nem a lényegre mutatnak, és értjük, hogy kicsoda Jézus, értjük azt is, hogy mit csinál, de hogy miért? Ahhoz, hogy megértsük ennek az egész ünnepnek a mai napnak a lényegét, a miértjét, a bűnről kell beszélnünk. De ez is egy olyan téma, amit már sokszor hallottunk. Tudjuk, hogy volt a bűneset, a jó és a rossznak a tudásának a fája, és hogy mi is bűnösök vagyunk, és van az eredendő bűn, mindenki bűnös, sőt, még azt is tudjuk, hogy mit jelent a szó eredetileg, azt jelenti, hogy kértévesztést. De valahogy számomra itt is hiányzik az összefüggés, és nincs meg, hogy mit jelent ez rám nézve. És most nem akarok mindenki élő lelkiismerete lenni, hogy valid, milyen bűneink vannak, hogy tényleg bűnösök vagyunk, és inkább beszéljünk arról, hogy miért akkor a baj ez. Ez, hogy mi maga a bűn. Mi történt akkor ott régen, abban a régen kertben, és mi történik ma az embereknek a szívében, a mi szívünkben, életünkben. Jézusra úgy szoktunk hivatkozni, hogy megmentő, szabadító, és a neve is ezt jelenti. De miből kell minket megmenteni, megszabadítani? Ha rabok lennénk, azt tudnánk. A baj az, hogy nem tudjuk. A rossz ott kezdődik, a gond ott kezdődik, hogy megszoktuk a rosszat. Így szocializálódtunk, ebben nevelkedtünk, és mivel mindenki azt csinálja, ezért ez nem lehet akkora baj. Ezzel szemben Jézus. Az égi konferencián volt egy előadás, Gábor és Gyula emlékezhetnek rá. Szalai András olvasta fel azt a szakaszt, hogy Jézus mondja, hogy azért jöttem, hogy bizonyságot tegyek az igazságról, a valóságról. Jézus ezzel olyan, mintha azt mondaná, hogy elmondom, mi van. Baj van. Hogy én nem értitek, hogy miről szól az élet. Hogy Jézus azt mondja, hogy nem értjük, hogy mi a lényege az egésznek, mi a célja, mi az értelme. És ehelyett rabságban vagyunk. A megszokásainkban mindenki a saját kis személydombján. Most képzeljük el azt, hogy Jézus tudta azt, hogy milyennek kellene lennie, és látta azt, ahogyan mi élünk. Valami olyan szérzés lehet ez, mint mikor megkérünk egy szakember, hogy végezzen el egy adott munkát. El is végzi, de valami nagyon nincs rendben. Látjuk, hogy nem ért hozzá. Nincsenek meg a derékszögek, a falak sem függőlegesek. Egy nagyon más kép, mint amit elképzeltünk. Mit érez ilyenkor az ember, amikor valami nem stimmel? Egyrésztől dühös, hogy lehet egy ilyen jó tervet elrontani, hogy hát itt volt, hát így kellene csinálni, de nem tudjátok, nem tudjuk megcsinálni. Másrésztől félti az épületet, hát ilyen falakkal, hát ez össze fog dőlni, hát nem, semmi nem fog belőle maradni. Nem kellene, hogy így maradjon. De ott van benne a remény is, hogy és a tenni akarás. Állítsuk ezt helyre. Mit jelent ez ránk nézve? Egy svájci teológus fogalmazott így, az ember egy dicsőséges várom. Mondhatnánk azt is, hogy dicsőséges romhalmaz, dicsőséges romos épület. Van bennünk valami dicsőséges, hiszen Isten képmásai, alkotása vagyunk, de van bennünk valami idegen, egyfajta rendetlenség, ami nincs a tervben. Hányszor van olyan, hogy jót akarunk tenni, hogy igyekszünk, de nem lesz jó. Jók a szándékaink, de mintha valami mindig elronthaná azt, amiben belefogunk. Nem lesz egyenes a fal, mert minden indulatunk mögött ott van valami mögötte szándék. Valami, ami nem őszinte, mert valahol nem is tudatos ez az egész. Mindenki a saját érdekét, céljait nézi, és még az önzetlenségünkből is, az önzőségünkből fakad. Mert igazából ezek mi magunk vagyunk. Tehát velünk, mi vagyunk igazából a probléma, nem lehet sajnos mit kezdeni. De mégis mit lehet ezzel kezdeni? Isten már az elejétől kezdve, a bűneset óta azon dolgozik, hogy ne kelljen ezt mondanunk, hogy mi vagyunk a probléma. Hogy el lehessen választani a bűnt és a bűnöst. Hogy meg lehessen bocsátani a bűnt, meg lehessen tisztítani az ember. Helyre lehessen állítani. Ott van benne ez a remény. Tenni akarás. És az első ilyen megoldás az áldozat volt. Egy kos, egy bika, vagy juh. Valami, ami a tulajdonosának értékes volt. Nem lehetett odaadni a sántát, a beteget, a csemerést, hanem a lehető legjobbat kellett felajánlani Istennek, így lehetett vele kidékülni. Hogy megölték azt az állatot. Így lehetett engesztelést szerezni Istennél. De ez a vér nem volt elég. Mert ahogyan olvastuk is, a főpapnak újra és újra évről évre be kellett mennie, mert belülről nem volt képes megváltoztatni az ember. kívülről tisztává tette, Isten újra elfogadta, de újra és újra elköveti ugyanazt a bűnt. Ez egy kicsit olyan, mint amikor felismerjük a helyzeteket, hogy most önfeláldozó módon kellene viselkednünk, vagy adakoznunk. És az a baj, hogy ez csak egy rövid ideig tart. És körülbelül annyit ér az igyekezet, mint amikor évről évre visszük az áldozatokat. Sőt, ez az igyekezet ki is üreszthet, és csak egy évi jó cselekedet maradhat belőle. Az, hogy odaáldozom a pénzem, az időmet, az energiámat, hogy adakozok, elmegyek templomba, sőt, még a templom körül is lenyílom a füvet, ezek nagyon jó dolgok. De ezek nem tesznek igazzá. És nem tudunk annyi jót tenni, hogy kiegyenlítse a számlánkat, a bűneinknek a számláját. Nem tudunk cselekedetekből megigazulni. Mert ezek a külső dolgok belülről nem változtatnak meg, bármennyire is jól csináljuk őket. És Isten azt mondja erről az áldozatról, az Ószövetségben a prófétái által, hogy ez engem fáradt. Mert nem jön szívből. Inkább ne csináljátok. Mert nem értitek, mi a lényeg. Hiába áldoztok, hogyha a szívetek nincs a helyén, és nem őszinte. És azért volt szükség Jézusra, hogy minket magukat változtasson meg. Hogy áldozatával eltörölje a bűnt. De tényleg egyszer és mindenkorra. Saját vérével, saját életével. És felszabadított minket arra, hogy az ő uralma alatt éljünk. Mert az ember vagy a bűnnek és a gonosznak a szolgája, vagy Istennek a szolgája. Szabadok lehetünk, de milyen áron? Volt valaki, aki annyira értékesnek talált téged és engem, hogy azt mondta, hogy szeretlek téged annyira, hogy vállalom helyetted azt, ami neked amúgy jogosan járna. Mert valamit értékesnek kell találni ahhoz, hogy áldozatot hozzunk érte, vagy feláldozzuk magunkat érte. Jézus számára annyira értékesek, fontosak és drágák vagyunk, hogy azt mondta, hogy ez megéri. A legnagyobb szeretet az, amikor az ember az életét adja a barátaiért. És felszabadulhatunk a bűn és a gonosz hatalma alól, de ez egy lehetőség. Mert nem mindenkire érvényes. Van döntési lehetőségünk. Maradunk a megszokásban, a megnyugvásban, az évi pár jó cselekedetben, mi majd megigazítjuk magunkat, vagy beismerjük azt, hogy Uram, ez nem megy. Nélküled képtelen vagyok megváltozni, nélküled képtelen vagyok jót tenni. A Galata levél azt írja, hogy aki ugyanis meghalt, az felszabadult a bűn hatalma alól. Azt mondtam az elején, hogy mi vagyunk a probléma, mi magunk vagyunk. Csak akkor tudunk felszabadulni a bűn hatalma alól, hogyha meghalunk. Hát ez így elég egyszerű. De ez nem egy tőleges öngyilkosságra szólít fel, hanem arra, hogy halljunk meg önmagunknak. Hogy ez mit jelent, azzal kapcsolatban egy történet jutott eszembe. Bolti László könyvében olvastam. Híres hegedű művészről megkérdezték, hogy milyen hegedűje van. És ő azt válaszolta erre, hogy egy Stradivari, de nem az enyém. És a riporter értetlenül nézte, hogy nem az öné, talán bérli. Nem bérlem, megvettem, de ez a hegedű több mint 300 éves, és híres hegedű művészek játszottak rajta, akik valószínűleg sokkal ügyesebbek, tehetségesebbek voltak, mint én. És ha meghalok, remélem valaki tovább játszik rajta. Hogyan gondolhatnám, hogy ez ennyi? Én vagyok az övé. Nem az én életem része Isten, hanem én vagyok az ő hatalmas művének a része. Valami ilyesmit jelent meghalni magunknak. Jézus is, Jézus így ezért lett emberré. Ezért jött el a földre, hogy Uram, én látom azt, Atyám, én látom azt, hogy milyen nehéz nekik. És tudom azt, hogy mit kell tennem. Tudom, hogy nehéz lesz, de nem baj. Érted, megéri. Értjük, megéri. Atyám, az, hogy neked engedelmeskedhetek, hogy tudhatom azt, hogy te mit akarsz, és azt tehetem, amit te akarsz, az elmondhatatlan a számomra. Akkor is, hogyha nehéz, de tudom, hogy azt teszem, amit kell, ami a dolgom, és a helyemen vagyok. Jézus hűséges volt ahhoz a küldetéshez, amit Isten bízott el. Végig engedelmes volt. Bement a szentek szentjébe, a saját vérét vitte értünk, helyettünk, mert mi értékesebbek voltunk saját magánál. Megtarthatta volna saját magának, senki nem kötelezte erre. És ő mégis lemondott az önmagához való jogáról. Azt mondta, hogy nem én számítok. Van nálam valami értékeset. Visszafordulhatott volna, lejöhetett volna a fáról, még ott is, de nem. Végig csinálta az egész életet velünk, mert neki Isten akarata fontosabb volt, mint a sajátja. Mert úgy látott minket, ahogyan Isten látta, hogy elveszünk, hogy nélküle nincs esélyünk. Benne volt az a féltés, hogy Uram, nem akarom, hogy elvesztenek. Köszönöm neked, Jézus, hogy te izgalommal néztél ránk, és megkönnyörültél rajtunk. Szeretnék ilyen életet élni, Istenem, amiben neked engedelmeskedek, és nem én számítok. Pál apostol írja, mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé nem maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt. És a folytatás majd a vasárnap. A folytatásról vasárnap lesz szó. Amen. Imádkozzunk. Istenem, kérlek, hadd nézzünk magunkba, hadd láthassuk meg, hogy mennyire nem vagyunk rendben, és hogy a világ mennyire nincs rendben. Kérlek, Atyám, hogy ha tudjunk úgy nézni másokra, ahogyan te ízgalommal, szeretettel, féltéssel és reménységgel, hogy megváltozzon ez a világ. Kérlek, Atyám, ha tudjunk olyan életet élni, ahol nem mi számítunk. Kérlek, Uram, hogy többé ne az legyen fontos a számunkra, hogy te valósítsd meg a mi akaratunkat, hanem hogy mi tudjuk azt tenni, amit te akarsz. Amen.